ki is volt Tóth Laci.
Költő, a népművelő, a tanár, a természetbúvár, a humorral megáldott fiú, aki azt szokta mondani, mikor valakire dühös volt, vagy valami nem stimmelt, sohasem emelte meg a hangját, azt mondta, kihavarodja. Ő egy olyan figura, akiről életében is utána is érdemes volt beszélni.
Idén 10 esztendeje annak, hogy Tóth László a székesfehérvári közművelődés meghatározó személyisége, a Szabadművelődés háza egykori igazgatója elhunyt. Ezen alkalomból tisztelői, barátai, munkatársai, tanítványai szervező csapatot hoztak létre, amely arra hivatott, hogy emlékét méltó módon felidézzék. Szeptember 16-án képzőművészeti kiállítással, amatőr színházi előadással, könyvbemutatóval egybekötött emlékünnepséget tartanak Székesfehérváron a Vörös Marti Színházban. Záróra, emlékezés Tóth Lászlóra. Ez a kötet címe, amelynek összegyűjtésébe, válogatásába, szerkesztésére, lektorálására, tervezésére és sajtó alá rendezésére önkéntes munkára vállalkoztak egykori barátai pályatársai a Tarsói Ifjúságért Egyesület összefogásában. A kötet szerkesztőjét, Magyarics Andrást, az egykori a Szabadművelődés háza igazgatóját, Tóth Laci, ahogy itt Székesfehérváron jól ismertük, Lacit, kollégáját, barátját köszöntöm. Mikor is indult tulajdonképpen el ennek a programnak, ennek a szép emlékezésnek a szervezése?
Hát igen, csak nem egy esztendeje már, hogy társak, barátok, tisztelők úgy gondolták, hogy meg kéne emlékezni arról a tevékenységről, amely Tóth László vitt hosszú-hosszú éveken át a Szabadművelődés házában. És aztán így jött egyik ötlet a másik után, legyen emlékkönyv, legyen beszélgetés az ő tevékenységéről, munkásságáról, legyen kiállítás. Azért érdekes a kiállítás, mert ugye itt két kiállítás is lesz, ha úgy tetszik. Lesz egy állandó kiállítás, ami azt jelenti, hogy a könyvben 18-20 kép lesz, amelyet azok a képzőművészek alkottak, akiket Laci valamikor kiállított. A másik kiállítás pedig a színházban, ugye, hogy tudjuk, hogy ott lesz az emlékest, a színház galériájában lesz egy 3 hetes kiállításról, szintén egy bővebb anyagot láthat a közönség, egy-egy munkát azoktól, akiket Laci, mint mondtam, meghívott, vendégül látott és kiállított a házban. És ugye a zárásként pedig Nagy Judit rendező által színpadra vitt Rozsek emigránsok című darabját láthatják az érdeklődők. Ez nem egy rövid dolog, gondolkodtunk is rajta, hogy bele fog-e férni egy napba. Hát nem fér bele. Hát belefér. Úgyhogy hosszú lesz. Úgyhogy tessék jól fölkészülni annak, aki ide el fog jönni, mert feltehetően 3-3 és fél órát fog tartani, nyilván szünettel 17 órától a darab. Mert lehetett volna ugye egy külön estet mindegyik önáltal is elmondott programra fordítani, de úgy gondoltuk, hogy most ezt összesűrítjük, és így mutatjuk be a fehérvárieknak, hogy ki volt, ki is volt Tóth Laci.
Tóth László a Velinszky László Ifjúság és Úttörőházban 1975-ben került oda. A közös munka ekkor kezdődött?
Ugye a ház, most röviden a háznak hívjuk, mert akárhány neve volt, mindig hosszú, ezen kivontható, így aztán mi csak megyünk a házba, mondtuk, amikor mentünk dolgozni. Tehát a ház az 75 márciusában nyílott meg, amikor már a Tóth László kollégám ott volt. Én pedig november 1-én kerültem oda, ugyanabban az évben, tehát egy pár hónapra később. És mindjárt akkor, amikor én oda kerültem igazgató helyettesként, akkor már a Tóth Laci kollégám nekem beosztottam volt, ha úgy tetszik. Rendkívül nyitott, érzékeny és mindenre oda figyelő ember volt, tehát könnyű volt vele dolgozni, nem igen kellett őt igazgatni. Hát ő önigazgató volt, tehát ő tudta azt majd, hogy nem, kicsit túlzással, ki mit gondol arról, amit ő tervez, és elé is tudott menni minden ötletével a munkáknak, tehát mindenféle munkát szívesen, még ami nem is volt a munkakör leírásában, ha úgy tetszik, tehát nem volt semmiféle olyan munka, amelyet ő alantosnak tekintett volna, ami előre vitte az ügyeket. Hát legyen az szék rakodás, legyen az egy kiállítás tervezése, vagy egy nyomdai munka elvégzése, tehát egy nagyon sokoldalú, sokirányú, mélyen gondolkodó ember volt, akivel jó volt dolgozni, és soha sem kellett utána nézni, ha úgy tetszik, hogy most rendben vannak-e a dolgok. Általában minden rendben szokott lenni. Akkor annak idején az a ház úgy épült föl, hogy a neve is ugye mutatja, hogy ifjúság és úttörőház, tehát ezzel a korosztállyal foglalkoztunk Beatóban. Ugye a Laci területe az ifjúsági terület volt. Tehát annak mindenféle ágával, bogával, kezdve a szakkörökkel, klubokkal, előadásokkal, koncertekkel, vitaestekkel, minden, ami azt a korosztályt érdekelhette, érdekelte. És akkor ugye volt a gyerek terület, egy másik szakasz a munkának, abban is ő segítőkészként mindig, ha szükség volt rá, ott volt, de alapvetően az ifjúsági terület, amit ő vitt. Az évek során a munka változott. A név, a legelső név, az azért nem igazából volt számomra tetsző vagy kedvező, mert volt egy ilyen politikai felhangja, ha úgy teszik, ugye? Egy ilyen mozgalmi indítatása. A másik pedig az, hogy kirekesztő. Tehát kirekesztette a többi korosztályt. A javakorabelieket, a nyugdíjasokat és másokat, akik szintén szerettek volna bejönni a házba. Nem egyszer volt példa arra, hogy jöttek hozzám idősebbek, hogy ők bejöhetnek ebbe a házba. Hát hogy ne jöhetek volna be? De hát ugye a neve meg az volt, ami volt, és aztán amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor nem mindenképpen csak azért, hogy legyen egy másik neve ennek a háznak, hanem azért, hogy ne legyen kirekesztő jellegű az intézménynek a neve sem, már ha úgy tetszik. És ugye ez magában foglalta azt, hogy odaszám mindenkor bárki bejöhetett, és a Laci mindig minden korosztállyal nyitottan tudott bánni, ami a ház alapítása óta a jellemző volt az intézményre, az, hogy kis csoportos jellegű tevékenységek folytak. Ez részben azért is volt így, mert abban a korban az nagyon nagy szó volt, hogy a hatalom engedte már a szabadság kis köreit működni, klubokat, szakköröket, és az is fontos volt, hogy az akkor felépült háznak a szó szerint a felépítése, tehát a épületnek az elrendezése, az mind kis csoportos foglalkozásokra volt alkalmas. Terben volt az, hogy majdan egy másik szárnyal fog bővülni az intézmény, nagyobb termekkel, koncertteremmel, de aztán ezt valamiért a vezetés nem támogatta, és most már látjuk, hogy ugye egy gimnázium épült oda melléje, az intézmény mellé. És akkor a ház felépítése maradt, amilyen legelső időben is volt, ha úgy tetszik. A tartalmi feladatok nyilvánvalóan a korosztályhoz mérve változtak. Nagyon fontos volt az, ha nem is voltak rendszeres szociológiai felmérések, de azokkal az emberekkel rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk, akik a házban jártak, vagy járhattak volna, és kifaggattuk őket, beszélgettünk vele, hogy velük, hogy mire kíváncsiak. Egy művelődési háznak az alapfeladata, hogy az iskolán túli művelődés-közművelődést támogassa. Ebben minden belefér, ha úgy tetszik. Tehát a felfogásunk az volt, hogy aki belép ebbe a házba, az egy kicsit talán több, más legyen, gazdagabb legyen, mint amikor belépett előtte. Ez persze nem egy ilyen erőszakos, erőteljes ráhatással értük el, hanem házban járókat társnak tekintettük, vagy tudom, alkotó társnak tekintettük, amikor valamit elterveztünk, és ebben voltak a Kimintuszhoz hasonló programok, voltak kiállítások, voltak koncertek, voltak jeles emberek, akiket meghívtunk, tudósok, művészek találkozóra, közösségi találkozóra, tehát úgy éreztük, hogy, és ez jelezte mindig, hogy a megjelenők létszáma, hogy jó úton járunk-e, ha úgy tetszik. Nyilván volt példa, amikor nem sikerültek a terveink, de azt gondolom, hogy ahogy én hallom, és ezt jó hallani persze, a korosztálybeliektől is, és másoktól is, akik jártak abba a házba, hogy ők úgy érezték, hogy otthon vannak, hogy őket mindig szívesen várják, meghallgatják a véleményüket is. Jó helyen vannak.
Az, hogy Lacinak számára a színjátszás jött-e igen. hamarabb, vagy pedig a költészet? Ezt nem igen. tudom.
Nagyon érdekes a kérdés. Tudnék, ugye Ha azt mondtam, hogy kis csoportok, akkor ugye beletartoz 6-nak a színjátszók is. Most a Laci, ahogy én tudom, az első percről kezdve már foglalkozott a színjátszással, lehet, hogy ő már úgy hozta magával a főiskoláról, ezt egészen pontosan nem tudom behatárolni a időben, de mindig is voltak neki csoportjai. Ugye alapvetően a Laci oda a házba egy tanári képzettséggel, végzettséggel jött, matematika, műszaki szakos tanárként jött, és kihitte volna, hogy egy ilyen végzettségű ember a humán ügyekkel is foglalkozik. Hát ő nagyon sokoldalú és nagyon sokoldalú tevékenységet végző ember volt, majd beleféltek a humán részek is, mármint, hogy ha most ketté állott, erőszakosan ketté választom a reális humánra, és nem is tudtuk sokáig, hogy ő verseket ír. Szóval ő nem volt olyan nyitott, ha úgy teszik, hogy ő hivalkodott volna, vagy teszegett volna abban a szerepben, hogy hát íbe, nekem vannak verseim is. És én egészen későn tudtam meg, hogy ő verseket is ír. Egy milyen gondolkodó, nagyon finom humorral megáldott ember gondolkodás módja bontakozik ki előttünk, aki a verseit olvassa. Jó részt egészen leszükített, lecsupaszított mondanivalóval, formával élt Laci, és versei néhány sorosak, néhány mondatosok, kevés hosszú lére eresztett költeményt ismerünk tőle, de amit igen, az nagyon szívbemarkoló, és nagyon figyelemre méltó, és nagyon az, ami ő egyébként emberileg is. Ha most még mindig a verseknél maradunk, és maradjunk, mert valószínű, hogy ezt az ágát, vagy ezt a részét életének nem mindenki ismeri, és majd a megjelenő könyvben is a versek elég fontos szerepet töltenek be, mint hogy korábban megjelent neki már 3 kis versekötete, és azoknak a címei is árulkodnak az ő rejtett humoráról, ugye azt mondja az első kötetnek a címe, hogy 2 tucat. Ugye mi a tucat? Ugye, hát nem túlságosabban nagy minőséget rejtő valami, ugye? Ez 24 versről van szó. Azt mondja, hát egy tucat. Mondja ő a saját verseire. Akkor mondja a középső kötetről, mármint a címében, semmi baj. Ha merjük ezt mondani, semmi baj. Ugye ezt finom humorral, iróniával mondja nyilvánvaló. És a legutolsó, talán ugye leginkább tetszik nekem a vers, a könyv címét illetőleg, úgy mondja, ez egy nyelvi teli találat, vagy lelemény, ha úgy tetszik, hogy hattyúkárogás. Tehát az utolsó kötete, nem hattyúdal, hattyúkárogás. És az illusztrátor, a Farkas Gábor, a borítóján is egy olyan rajzot tesz oda, amely társa ennek a hattyúkárogás szónak, ha úgy tetszik. Tehát egy kicsikét kifordított, egy kicsikét más, és ez is egyik legfontosabb jellemzője az, más ember volt. Egy kicsikét más, mint mi, lehetséges, és
a most megjelenő Záróra című, igen, kiadványba. Ebbe hány verset válogattak bele, illetve mi volt a szempont?
Hát úgy sokat gondolkodtunk rajta, hogy ez a könyv milyen legyen. Felmerült az is bennem első nekifutásra, de nem engedték a többiek, hogy ilyen könnyen megusszam, hogy a 3 könyvében lévő verseket adjuk ki újra egy kötetbe. Mivel elfogytak a kis könyvek, szedjük össze, és úgy, ahogy van, pakoljuk be egy kötetbe. Hát ez a legegyszerűbb megoldás lett volna. Mondtak, hogy ez nem emlékkönyv. Ez egy összes kiadás, ha úgy tetszik. És akkor aztán azt csináltuk a verseivel, hogy Pálfalvi András költő és kollégám segítségével jó részt, hogy kivettük azokat, amelyekre úgy gondoltuk, hogy ezek a legerősebbek az összes közül, és ilyen 40-50 vers került bele körülbelül. Ezt úgy csináltuk, hogy azért utaljunk vissza arra, hogy volt 3 kötet korábban. Tehát, mint mondtam, azokból rostáltunk ki egy 40-50 darabot, azok vannak benne, de benne vannak az akkori szerkesztőknek az írásai, akik a fülszövegben írnak a Laciról és a Laci verseiről. Az is benne van. Azon kívül a sajtó visszhangok is benne vannak, amelyet a helyi lapok írtak. És akkor így alakul, kicsit több, mint csak egy verses gyűjtemény, mert ott van mindjárt hozzá a mondani való is. Nagyon érdekes, nagyon dicsérő hangú mondandók ezek, de megjelenik egy árnyaltabb hangvétel is, amit a Cinki Ferenc ír a verséről, és most próbálom memorizálni, hogy eszembe fog-e jutni az a cím, amelyet a Cinki Ferenc írt az írása elé. Igen, úgy van, megvan. Az a cím az írásnak, hogy nem áll jól a költészet. Na most akkor most egyáltalán a költészet maga nem áll jól ma Magyarországon, vagy a Lacinak nem áll jól a költészet. Nagyon talányos verset, választ is ad a Cinki Ferenc erre a címben megfogalmazott kérdésre, szintén benne van a könyvben ez az írás. Tehát nem akartunk mi Tóth Laci kapcsán egy embert szenté avatni, a botlásait, hibáit sem hallgatjuk el, mert hiszen emberek vagyunk.
Tehát akkor ez az egyik része a könyvnek, ezek az írások, aztán igen. Akkor vannak a képek.
Vannak képek, na most ez két ágon folyik, ugye, mint mondtam, ez az állandó kiállítás, ha úgy tetszik, mert ugye ez a könyv reméljük, hogy sokáig megmarad, és állandó lesz. Itt pedig 10 fehérvári képzőművésznek a munkái vannak benne, jó rész színes illusztrációk, amelyek gyarapítják ugye a könyv értékét, és a másik ág pedig a fotók. A Fejmegye Hírlap archívumából kaptunk fotókat Nagy Norbert segítségével, aki ott ugye fotoriporter, és vannak amatőr fotósok, és nem mindenhol találtuk meg a szerzőt, de úgy hiszem, hogy az is egy kép Laciról magáról, és hát arról a korról, amelyikről beszélünk.
Korrajzot ad az eseményekről, a történésekről, a barátok, pályatársak, kollégák visszaemlékezése.
Igen. Egyik legnehezebb része a könyvnek, az a cím, hogy Visszaemlékezések című fejezet, és itt már a szerkesztőként mondom azt, amit mondok. Most gondolkodtunk rajta, hogy hogyan töltsük ezt meg. Amikor is arra gondoltunk, hogy felkérünk barátokat, ismerősöket, kollégákat, hogy Tóth Laciról írjanak visszaemlékezéseket. Valami emléket, élményt, amit meg máshol megosztanak. De amíg az a bizonyos visszaemlékezés el nem készül, az ember izgalommal várja, hogy vajon ezek milyenek lesznek. Tehát össze kell rakni 15-20 írásból egy képet arról az emberről, akiről beszélgetünk, Tóth Laciról. Hát annak olyan jó minőségűnek kell lennie, olyannak, hogy az megállja a helyét, mert ugye szó elszáll, ha úgy teszik, az írás pedig megmarad, akkor bármikor rá lehet mutatni arra, hogy ez miért, így is miért, nem úgy. Tehát a szerkesztőnek mindig nagy a felelőssége, gondja, amikor úgy dönt egy írásra, hogy ez mehet, ez sajnos nem mehet. Nem állja ki a próbát. És ilyenkor bizony vannak álmatlan éjszakái az embernek, hogy most akkor majd mit fog szólni az, akinek valamiért nem került bele a írása ebbe a könyvbe. Nem mindig azért, mert az írás maga nem volt megfelelő minőségű, hanem nem az ágát írta, amiről éppen szó lett volna ebben a felkérésben. Tehát ez egy érdekes, minden szerkesztőnek az örökös dilemmája, hogy mit engedni, és mi az, ami nincs ott a helye.
És így végül is akkor hányan szerepelnek a visszaemlékezések?
13-an, 14-en most pontosan, nem emlékszem, így körülbelül, igen. Egészen az alapító igazgatótól, aki ugye S. Szabó Péter volt, egészen a halál előtti állapotig, de utána is például Cinki Ferenc ír van egy írása, 13-ban halt meg azt, 15-ből, amelyben visszaemlékezik arra a fiúra, akiről most 16-án egész este beszélni fogunk. Azért fiúra, mert ő sohasem vált olyan értelemben felnőtté, talán ugye mondja, hogy egy interjújában, ugye én egy kócos fazon vagyok, mondja magáról. És tényleg néhány képen ez vissza is köszön. Ez jó értelemben, mert önmegállapítás úgy teszik magáról.
haja, a bajsza, igen, például igen, a szemüveg, hogy annyira jellegzetes
volt,
ahogy a bajsza zsebre tudta a kezét, ugye a szemüvege fölött átnézett, igen, hogyha beszélgetett.
Hát vannak olyan, igen, vannak olyan képek a könyvben, ami alá nem is írtunk semmit sem. Magáig beszél, ha úgy tetszik. És én, aki ugye régóta ismertem, és sokat dolgoztunk közösen, szinte tudom, hogy mit mond, vagy mit hallgat el, vagy. Igen, tehát ezek a beszédes fotók.
Fél mondattal említettük az előbb ugye a színjátszást, hogy színjátszókört is vezetett, igen, és neki köszönhető a fehérvári önszínjátszó találkozónak a megszervezése.
Igen, ő színjátszó nem igen volt, tehát ő nem szerepelt, ő a rendező volt. És sokat gondolkodtam is rajta, hogy ebéli minőségében melyik ága a munkájának, ami erős volt, mint mondta ezt a bizonyos találkozót, ilyenkor a zsűri általában megítéli a színjátszók munkáját, megítéli a rendező munkáját. Több alkalommal nyertek ők díjakat, de én erősebben oldalnak érzem és tartom a Laci közösségépítő képességét, és azt, hogy ő bele tudott látni egy emberbe, hogy az az ember az majdan mire lesz képes és mire alkalmas. Tehát sok olyan fiatal indult el innen a házból az ő segítségével, mint egy kifutópályát kapva tőle, és hát aztán később szép karriert befutva. Ő meglátta a képességeket az emberben, hogy melyik irányba kéne magát esetleg fejleszteni, vagy képezni. Volt olyan, akit egy másik szakkörből átszipkázott, mondjuk a csillagászoktól a színjátszókhoz is hasonlók voltak, mert ő úgy érezte, hogy annak a fiának ott van a helye, és aztán, mint mondtam, nagyon sok szép karrier színészek is kerültek innen ki az ő keze alól. Akik gyönyörűen, líraian vallanak ezekben a bizonyos visszaemlékezésekben. Úgyhogy nekem igazából könnyű is, és nehéz is lesz majd róla beszélni, mert csak idéznem kell egyik másik visszaemlékezőt, és már is ott van a Tóth személyében, úgyhogy csak meg kell idézni, meri a képeket. Ja, és akkor ami ilyen fontos, még érdekes, mert versekről volt szó, hogy előkerültek lappangó versek, amelyek sehol sem jelentek meg. A Varga Mária Magdolna kolléganőm őrizte őket valahogyan, ő gépelte őket, és megőrizte. Ezek valamiért nem kerültek bele a könyveibe, már is sem tudjuk, hogy miért nem. Azért, mert a szerkesztők úgy ítélték, hogy ezek már nem odavalóak, vagy egyszer azt nem akarta betenni őket, és ez is egy részük most megjelent a könyvben. Tehát ami úgy is neveztük, hogy első közlés. Nem igen publikált ő lapokban. Készültünk erre nagy munkára, erre nagy emlék ünnepség megszervezésére, akkor a Manga Imre barátom, könyvtáros csinált egy bibliográfiát. És sehol sem láttam, hogy jönnek illetők a versé, akár a hírlapban, akár pedig másutt. Kicsit itt talán önmagának is írta, vagy a fióknak is írta, de aztán végig is, hála Isten, kikerültek onnan a fiókból.
De András azt mondta, hogy ön elég későn találkozott ezekkel a versekkel.
Én későn tudtam meg.
De arra emlékszik, hogy hogyan? Tehát, hogy szembe jött a vers?
Na most, hogy hogyan az érdekes, már amire én visszaemlékszem, tehát lehet, hogy nem a legelső időpont ez, amikor, és ő egyszer szólt nekem, 2001-ben jelent meg az első kötete, igen, akkor nekem szólt egy pár évvel később, hogy vannak ő neki még versei, hogy megnézném, mert akkor nekem volt már egy kis könyvkiadóm, és akkor megállapodtunk abban, hogy nézzük meg, és akkor, ha lehet, akkor csinálunk belőle egy könyvet. És akkor így lett abból a második könyv, hogy a Laci szólt arról, hogy és akkor derült, akkor szembesültem én igazán azzal, amikor átolvastam, hogy hoppá, itt még egy ember, akit irány nem ismertünk. Igen. Így volt ez valahogy, igen.
Aki kézbe veszi ezt a kötetet, annak egy megjelenik. Tóth László a...
Hát a költő, a népművelő, a tanár, a természetbúvár, a humorral megáldott fiú, aki azt szokta mondani, mikor valakire dühös volt, vagy valami nem stimmelt, sohasem emelte meg a hangját, azt mondta, tíha valódja. Ugye, aki oroszul tanult, az akkor azt tudhatja, hogy azt jelenti, hogy a nyugalom, csingavér, csendesebben. Tehát ő egy kicsikét népesei alak is volt, mert néha a telefon megszólalt. Vonal túlsó végén anyukája. És a kisfiát kereste, ugye? Akinek ő mindig pakkot küldött, ugye? A homóba sült pogácsával. És ugye a Az Árura című vers, amely közismert most már mindenkinél, aki a házba járt, ugye, az is mutatja, mivel több verziója van ennek, nem csak az, ami benne van a könyvben, hogy ő egy olyan figura, akiről életében és utána is érdemes volt beszélni, és ugye megjelent egy kép, egy emlékfal, miután elment a Laci, és a rajongók ugye írásai vannak, voltak fölrajzolva és festve a falra, ugye, hogy mennyire hiányzó, és ott a szívecske, hogy a lánynak rajzolták a szívecskét, hogy azt mondja egy ilyen írás, hogy bölcs volt, de nem öreg. És hát megint csak azt mondom, meg kell nézni majd a könyvben, hogy mik vannak még ott benne.
Ez egy nagyon jó végszó lesz a beszélgetésünkhöz, illetve egy kezdete annak, hogy ajánljuk akkor a székesfehérváriaknak és hát mindenkinek szeptember.
16-án szombaton, 17 órakor a Vörösmarty Színházban. Annak összes termeiben, kamaratermeiben, nyilván nem a nagy színpadon, lesznek ezek a bizonyos találkozók, előadások.
És a kiállítás az megfont a galériában.
Galériában, igen.
Tehát sok szeretettel várnak akkor minden érdeklődőt. Köszönöm szépen Magyari Csandrásnak, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy folytathatjuk majd még.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, Csordás Csillát hallották, viszont hallásra.